akkor most tudnak kérdéseket föltenni. Nem válaszolt viszont a felvezetőmbe felvetett pohárvíz történetére, tehát hogy mondjuk erre a pohárvízről mit lehetne megállapítani? Na,
ez egy nagyon kedves kérdés. Itt Budapesten, ha a csapból engedte Balázs a vizet, akkor azt mondhatjuk, hogy a fővárosunk vízellátása teljes egészében parti szűrésű víztermelésen alapul, ami azt jelenti, hogy a Duna partján található kutak a Duna kavics teraszából termelik ki a vizet, és ebből látjuk el a várost vízzel. És hát ez a víz ez nagyon különleges, mert egyrészt a Dunából származik, másrészt pedig a háttér felől, nagyobb részt a Dunából, de nem úgy közvetlenül, hanem úgy kell elképzelni ezt a kutakba való jutást, hogy a Duna fenék üledékében a kavics réteg körül van egy védő réteg, amely biológiailag aktív, és ezen átszűrődve jut el a Duna vize a parton levő kutakba, és hát ennek köszönheti kitűnő minőségét. Úgyhogy hát ezt tudhatjuk erről a vízről. Ezek nem olyan hosszú időt töltenek el a felszín alatt, ez gondolom mindenki számára világos, hiszen egyrészt közel vannak a Dunához, másrészt kavicsüledékben vannak, ugye láttuk a Darcy kísérletben, hogy a kavics az jól vezeti a vizet, és hát a vízminőséget pedig ennek a biológiai aktív rétegnek köszönhetjük.
Jár ezzel a munkával olyan szakmai betegség, hogy az ember gyanakodva néz minden pohár vizet?
Egyáltalán nem.
Köszönöm szépen. Ki szeretnék kérdést feltenni docens asszonynak, ott középen egy úriember.
Tisztelt docens asszony, először is szeretném gratulálni az előadásához. A kérdésem pedig az lenne, hogy ugye a közelmúlt eseményei jelzik, hogy Magyarországon elég sok felszínmozgás található most Kulcs, Hollóháza, Mátraderecske, ahol épületkárok is voltak. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal több mint 1000 felszínmozgást tart nyilván. Tudjuk azt, hogy az antropogén beavatkozások azok sokszor elindítják ezt a felszínmozgást. Kérdésem az, hogy az intenzív talajvízmozgás vagy felszín alatti vízmozgás előidézhet-e felszínmozgásokat, sőt tovább mennék, hogy földrengéseket elindíthatnak-e. Többek között azért kérdezem ezt, mert ugye a napjainkban már igen elterjedt dolog az, hogy visszasajtoljuk a vizet, amit már nem akarunk használni, hogy ezeknek van-e ilyen hatása. Köszönöm.
Köszönöm a kérdést. Ez egy nagyon jó kérdés, az első felére válaszolnék először, ketté választva a gondolatokat. Ugyanis az előadás keretében erre nem tudtam sor keríteni, hogy a felszín alatti vízáramlások minden kísérő jelenségéről beszéljek. De egy nagyon fontos kísérő jelenség a kiáramlási területeken, tehát ott, ahol a felszín alatti víz visszajut a vízkörforgalomba, hogy ha visszagondolunk az ábrára, akkor lényegében az energia átadódik erre az alacsonyabban levő térrészre, és ott megnöveli a pórusokban a víznyomását. Tehát gyakorlatilag a kiáramlással együtt járó jelenség az, hogy az odaáramló víz megnöveli a vízrészecskék pórusnyomását, és szétfeszíti azokat. Tehát amennyiben ez egy meredek hegyoldal, vagy egy partfal, és teszem fel, nagy eső esik, akkor ez a pórusnyomás növekedés még intenzívebb, és hát akkor következhet be a baj. Svájc nagyon intenzíven érintett ország a hegyomlásokkal, és nemrégen egy olyan tanulmánnyal találkoztam, ahol úgy tudták visszaszorítani a hegyomlásokat, hogy kutakkal a pórusnyomást lecsökkentették hidrosztatikus értékre, tehát ezt az extra pórusnyomást, amit az odaáramló víz okoz, ezt vették el, és hát ennek következtében meg tudták állítani a hegyomlást. Tehát azt gondolom, hogy ezen a területen is érdemes ezt a tudást hasznosítani. Másik kérdés a földrengés. Nyilvánvalóan lehet ilyen kísérő jelenség, és hát talán arra utalt a kérdésfeltevés, hogy Magyarországon geotermikus célból most már előírás szerűen, amennyiben zárt rendszerben használjuk a termálvizet, akkor vissza kell sajtolni azt a felszín alá. Nyilvánvalóan, ha vizet besajtolunk kutakon keresztül, akkor pont az ellentétes jelenség történik, mint amikor kivesszük a vizet, tehát ott megnöveljük lent a mélybe a betett vízzel a pórus nyomást. Ugye mondtam, hogy mikor kitermeljük, akkor lecsökkentjük, ha besajtoljuk, akkor megnöveljük. Ha megnöveljük a pórus nyomást, az meg szétfeszíti a kőzeteket, tehát lehet egy olyan következménye, hogy elindít mikroföldrengéseket. Ez történt például Svájcban, Bázelban, ahol egy geotermikus célból furt kutat emiatt le is kellett állítani. De amennyiben ez lakott területen kívül történik, akkor a földrengés mértéke általában olyan, hogy nem is lehet észlelni. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Ott az úriember itt ebben a sorban középen.
A manapság a vízcsapból is a fenntartató fejlődés folyik, és ennek nagyon sok oldalát hallottuk már az energiával, ilyesmivel kapcsolatban. Most a vízzel kapcsolatban kevesebbet hallunk róla, holott a sivatagokban ugye több ezer éves vizet használunk el. Magyarországon is már minden kisebb város saját termálfürdőt akar kiépíteni. Szóval hogy állunk a mai vízhasználatot és a vízhasználat emelkedési gradiensét is figyelembe véve a vízkészletünkkel?
Kétségtelen tény, amit említett, hogy vannak olyan vízkészletek, felszín alatti vízkészletek, amelyek jelenleg nem pótlódó készletek, hiszen olyan éghajlati zónában találhatók, amelyekben az utánpótlás az nem biztosított. Tehát ezek a sivatagi területek, ezeknek a vízkészlete, ez egy korábbi beszivárgási időszakból származik. Tehát például Líbia, Csád, ezek azok a területek, ahol fosszilisnak nevezett készleteket használunk, amely arra utal, hogy jelenleg nem utánpótlódnak. Itt kétségtelen, hogy a vízhasználat az mindenképpen súlyos következményekkel jár. De itt nálunk Magyarországon van kellő csapadék ahhoz, hogy a vízszintet a felszín közelébe tartsa, tehát van kellő utánpótlódása a felszín alatti vizeknek. Az egy más kérdés, hogy erre mindig ügyelni kell, és hát a jogszabályok, a törvényi előírások és a hatóságok arra próbálnak ügyelni, hogy ne haladjuk meg azt a limitet, ami az utánpótlódó vízmennyiség. Az más kérdés, hogy egész biztosak vagyunk-e abban, hogy mi az, ami az utánpótlódó és mi a nem utánpótlódó készlet. Erre azt tudom mondani, hogy mint kutató, én magam sem vagyok benne biztos, sok esetben például termálvíz kivételek esetében. Itt nyilván a visszasajtolás jelent megoldást, tehát amennyiben a tározóba visszarakjuk azt a vizet, aminek csak a hőjét használtuk, akkor a készletet nem fogyasztjuk. Ivóvizek esetében nagyon fontos, hogy csak az utánpótlódó vízmennyiséget fogyasszuk el.
Köszönjük szépen. Itt középen a Farmer Jack is úr szeretne kérdezni.
Kérdésem a tisztelt professzor asszonyhoz, hogy ahogy említette, hogy az ember és az emberiség számára a legfontosabb a víz. Az olaj is nagyon fontos, de a víz szerintem még fontosabb. Azt szeretném megkérdezni, hogyha a föld alatt van az édesvízkészletnek a nagy része, ugye felszín alatt, van egy olyan felmérés vagy kimutatás, hogy melyik országok azok a nagyhatalmak, felszíni víz nagyhatalmak, ahol ez nagy mennyiségben rendelkezésre áll. Most itt a kollégára, hogy emlékszik, a Szaharát említi, meg Afrikában dolgokat, hogy van-e ilyen ország, ilyen fölmérés, hogy hol van ilyen sok víz? Köszönöm Igen. szépen.
Természetesen a nemzetközi szervezetek folyamatosan követik a vízkészleteket, és ilyen vízkészlet felméréseket készítenek, sőt a vízfogyasztást is ugyanígy követik. Nyilvánvalóan például Norvégia, Izland, ezek rendkívül gazdagok vízkészletben, itt nem okoznak olyan problémát a vízhasználatok, mint például a Szaharába, de ahogyan az előbbi válaszomban is utaltam rá, a vízkészletben való gazdaság egy kérdés. Az a lényeg, hogy felmérjük, hogy mennyi ami pótlódó vízmennyiség, és csak annyit szabad kivenni. Tehát akármennyire gazdagok vagyunk, ha túltermelést okozunk, akkor ebből probléma adódhat. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Itt egy-két sorra lejjebb. Az úr szeretne kérdezni valamit.
Köszönöm szépen. Ugye elhangzott itt az előadásban, hogy Magyarország szerencsés helyzetben van a Kárpát-medence révén, de egyre többet hallani arról, hogy ezeket a vízkészleteket a közvetekből kioldódó arzén egyre jobban szennyezi, és vannak már bizonyos helyek, ahol már fogyasztásra alkalmatlan víz van. Hogy ezzel hogyan lehet védekezni, mik a kilátásaink, és egyáltalán a mi vízgazdagsági potenciálunkat ez hogy befolyásolja. Köszönöm szépen.
Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Szintén nem kerülhet egy sorra. Hangsúlyozni szeretném, amire az úr is utalt, hogy vannak úgynevezett természetes szennyezők idézőjelbe, ami azt jelenti, hogy réteg eredetű dúsulások, elemdúsulások, amelyek sajnos olyan vízminőséget eredményeznek, hogy a fogyaszthatóságot és a használhatóságot ezek hátrányosan befolyásolják. Magyarországon ismert, hogy a Tiszán túl egy jelentős része, illetve a Duna-Tisza között déli részén találhatók olyan képződmények, amelyekben a vízközet kölcsönhatás folytán feldúsult az arzén. Na most ez az arzén például Békés Csaba, Békés megye területén igen komoly kritikus értéket ölt, és hát az Európai Unió szabályozza ezeket a határértékeket, és egyre szigorúbb előírásokat írnak elő, és hát nekünk ezt kéne pótolnunk, vagy hát teljesítenünk ezeket a szigorú előírásokat. Ezt úgy tudják a szakemberek megoldani, a legjobb tudomásom szerint, hogy keverik ezeket az arzénes vizeket olyan vizekkel, a hálózat az egyéb vízellátó helyekről származó olyan vizekkel, hogy aztán a kevert víz minősége megfelelő legyen. Nyilvánvalóan ettől még nem oldódik meg a probléma hosszú távon, tehát hogy ezen az arzénmentesítési kérdésen még érdemes és fontos lenne ezzel a témával foglalkozni, és hát ez a vegyészek és a kémikusoknak az asztala, de valójában az a legfontosabb dolog, hogy ez egy természetes adottság, és hát nem mi emberek idéztük elő, bár az is megtörténhetne.
Köszönjük szépen. Docens asszony említette az előadásában a beáramlási, illetve a kiáramlási területeket, és a őseink már tudták azt szinte ösztönösen. Milyen veszélyekkel jár mondjuk építkezési szempontból, hogyha ilyen kiáramlási területet vesznek célba az építészek, a mérnökök?
Hát ezzel sajnálatos módon találkozunk a jelenlegi belvíz helyzet kapcsán. Ugye a belvíz helyzettel kapcsolatban sokat hallunk a televízióban, a rádióban arról, hogy a csapadékosság és hát a talajvíz szint magas helyzete idézi elő. Ez pluszként hozzá kell tegyem ezen ismeretre alapozva, hogy a talajvízszint azért magas, mert egy kiáramlási terület. Tehát a kiáramlási területen eredendően magas a talajvízszint, és ezen túlmenően a vízáramlás iránya felfelé mutató. Tehát ha esik az eső, és kitölti mondjuk a telítetlen zónát, jó esetben kitölthetné, általában még azt se tölti ki könnyen, akkor is egy ellenállással találja magát szembe, tehát nem tud a mélység irányába elszivárogni. Tehát gyakorlatilag a belvíz kérdésben egy nagyon fontos elem a kiáramlási terület, pluszba tetézve azzal, hogy ez a pórus nyomást is megnöveli, ahogy már utaltam rá, és hát amikor épületkárokat látunk, és azt, hogy ledől, akkor az átázás az egyik ok, de a másik ok a háttérbe az, hogy a pórus nyomás megnöveli az épületeknek a problémáit és hát állékonysági gondokat okoz.
Tehát mielőtt építkezünk, azért érdemes tanácsot kérni.
Nyilvánvalóan érdemes elkerülni. Igen, tehát azt kell mondjam, ami azért nagyon komoly probléma Magyarországon, mert hát teleépítettük olyan területekkel, olyan helyeken, házakkal az országot, ahol nem lett volna érdemes.
Köszönöm szépen, ki szeretne még kérdezni?
Kérdésem az úrasszonyhoz. Mi laikusok egészen másképp ismerik a vizet, mint most egy csodálatos előadásból hallottuk. Mi egész egyszerűen csak kezdet és a végnek tituláljuk a vizet. Vagy szinte minden és mindennek az ellentéte a víz, élet és halál. szent szimbólum, élvezeti cikk, étkezési kellék, a természet kincse, véges és megújuló erőforrások az eszközei, méreg és gyógyszer. Mi laikusok ehhez nem nagyon értünk. Kérdezném a professzorasszonyt, hogy vannak-e nekünk, magyaroknak, olyan tudósaink, akik a vízgazdálkodással foglalkoznak, és a vízgazdálkodást végrehajtják. Köszönöm szépen.
Hát nagyon könnyű a kérdés. Azt kell mondjam, hogy nagyon sok kiváló szakember van, akik évszázadok óta kard-karba öltve iskolákat teremtettek, és a vízgazdálkodást kézben tartják. Tehát ezzel egyáltalán nincs probléma. Az más kérdés, hogy a vízgazdálkodás eredményessége az hogyan alakul, és hogy mennyire tudunk mindig újat bevinni a tudásunkba, és a hagyományok megőrzése mellett frissíteni az ismereteinket, azért, hogy esetleg bizonyos akut problémákat, amelyek az ország adottságaiból fakadnak, ezeket meg tudjuk oldani. Azt gondolom, hogy további lehetőségek is vannak arra, hogy fejlesszük ezt az irányt, és legyenek még több olyan kutatóhelyet alakítsunk ki, ahol ezzel lehet foglalkozni. Amit elmondott gondolatsort, az arra utal, hogy ez egy lényeges kérdés. Én is próbáltam előadásomban nagyon keményen fogalmazni, hogy létkérdés a víz, tehát sohasem elég a szakemberekből. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Viszont én hagyj kérdezek vissza, mert hogy állandó hallgatónkról van szó. Azt tudja, számolja, hogy hányadik előadáson van itt? Igen, Samu bácsi. Igen. Az összesen itt volt eddig? Hát, gratulálunk hozzá, és tartsa meg ezt a jó szokását. No, ki szeretne még kérdezni? Docens asszonytól ott a hátsó sorban egy úrja megjelent a háttér.
Nagyon sok érdekes dolgot hallottunk itt a felszín közeli vizekről, némi kis érintéssel a felszín alatti, tehát mélyebbről származó gyógyvizekről. De én nekem az igazi problémám az, hogy a gyógyvizeket nagy valószínűséggel ellenőrizetlen mennyiségben, vagy legalábbis nehezen ellenőrizhető mennyiségben használja az ország. Mert ma már mindenütt tényleg gyógyfürdők vannak, ezek nem kerülnek vissza sajtlásra. Mi van a hőmérséklet változással, mi van az összetétel változással? Tudunk erről valamit?
A kérdés ismételten nagyon húsba vágó. Az új Széchenyi terv és az ország potenciája célozza egyre több gyógyfürdő kialakítását, és szakemberként én is csak azt tudom mondani, hogy ahhoz, hogy ezt fenntartható módon végezzük, ez olyan alapkutatásokra van szükség, amelyek révén meg tudjuk válaszolni ezeket a kritikus kérdéseket, tehát hogy mely rendszerekből lehet és mennyi vizet hosszú távon kitermelni, és melyek azok a rendszerek, amelyek csak visszasajtolással, tehát energetikai célból használhatók. A kérdés kapcsán azt is meg kell jegyezzem, hogy Magyarországról azt tartják a külföldi szakemberek, hogy elfürödjük a gyógyvizeinket, meg a vizeinket, és hát nem használjuk ki kellőképpen a hőpotenciált. Tehát jóval nagyobb a balneológiai fürdési célú kapacitás és vízhasználat, mint amennyi az energetikai célú. Arra is felhívnám a figyelmet a kérdés kapcsán, hogy érdemes lenne ezt a kettőt sokkal jobban összekapcsolni. Tehát ott, ahol gyógyfürdőt létesítünk, ott például nem hűtőtornyokba kéne lehűteni a vizet, hanem érdemes lenne a hőjét is használni. De akár itt Budapesten, ha arra gondolok, hogy a termálforrások vize, az mit tudna más tenni a forrásvíz, belefolyik a Dunába, az a vízmennyiség, amit nem használunk fel. Ezeknek a hőjével lehetne valamit kezdeni, erre a technológiák adottak, hőszivattyúk, úgyhogy hát erre érdemes lenne a döntéshozóknak odafigyelni.
Köszönjük szépen, két sorra lejjebb szeretett volna valaki kérdezni, vagy hárommal.
Annyit szeretnék mindössze kérdezni, hogy ezek a hierarchikus áramlási rendszerek mennyire ismertek Magyarországon? Van erről valamilyen kataszter vagy térkép? Milyen mértékben ismerjük? És különös tekintettel arra vonatkozóan, hogy elhangzott egy fél mondatban, hogy ezek a áramlási rendszerek jelentős hőtransporttal is járnak, ami hát szintén futurisztikusan elképzelve egy telekvásárlásnál majd valaha azt is tekintetbe fogják venni, hogy mekkora hőtranszportra lehet összert tenni, nem csak a kilátást, hanem ezt is esetleg a telek árában számításra veszik.
Köszönöm. A kérdés második felével kezdeném. Hát azt azért világosan látjuk, hogy mely területek az országban azok, amelyek perspektívikusak, mondjuk geotermikus felhasználás céljából. Nyilvánvalóan például egy karsztos hegység, mondjuk a Bakony hegység kiemelt területei, amelyek beszivárgási, utánpótlódási területek, tehát a csapadékvíz ott bejut a felszínre, ott hideg víz jut be, és ahol a megcsapolódáshoz közel ér, ott rendelkezik már olyan hőmennyisége. Tehát azért az fontos, hogy ezek geológiai időskálán működő folyamatok, tehát azt nagyon jól lehet tudni, hogy hol várható és milyen hőmérséklet, tehát ezt mondjuk a telekvásárlásnál figyelembe lehet venni, bár sokszor jönnek olyan ötlete, hogy termálvizet éppen ilyen karsztos hegységgel szeretnének létesíteni egy wellness központ céljából. Nos, a kérdés első részére azt tudom mondani, hogy a Magyar Állami Földtani Intézet nagyon komolyan foglalkozik ilyen kutatásokkal, és térképezi az áramlási rendszereket regionális skálán, és a vízgazdálkodás is figyelembe veszi ezeket, ma már a vízkeret irányelv is előírja ezeknek az értékelését. Én azt gondolom, hogy a köztudatban nem mentek át ezek. Tehát valahol még él ez a fajta artézi gondolkodás, nem érzékeljük ezt a fajta dinamizmust, és hát az is fontos, hogy az emberek, a társadalom jelentős hányada tisztában legyen ezekkel a folyamatokkal, és ne csak a szakemberek.
Egyébként ki a felszín alatti vizek tulajdonosa? Ha enyém a felszín, akkor bármit csinálhatok az alatta lévő vízzel?
Nem, az állam a tulajdonosa, mint bármilyen nyersanyag esetében. A víz használatra lehet engedélyt kérni, és utána a használat után kell járulékot fizetni. Tehát nyilvánvalóan a tulajdonos az az állam.
Az jutott eszembe, hogy amit mondott az előadás elején, hogy egy többen egy leleményes vállalkozó akár kérhetne engedélyet, hogy a Hősök terén szeretne egy fürdőt létrehozni, nem? Tehát végül is.
Azért itt számos kor...
Más szempontokat megakadályoznák, de...
Igen, más szempontok pontosan, igen.
Kérdés ott a sornak a szélén, egy hölgy.
Említette, hogy a földrajzóráinkon mi még mindig az artézi elmeletet tanuljuk, én meg elhittem, mert soha nem figyeltem földrajzórán, de hogy lehet ez? Ezek szerint ez a tudományos forradalom még nem tekinthető lezártnak?
Én azt gondolom, hogy egy szűk szakmáról van szó, tehát a hidrogeológia egy viszonylag szűk szakma ma Magyarországon, amelynek a művelőinek a kapacitása is korlátozott. Tehát az, hogy az ismeretek átmenjenek, ehhez idő kell, és azt gondolom, ez a fórum éppen erre alkalmas, hogy akár a földrajztanárok szemét is kinyissa erre a dologra. De a tudományos forradalom ma is zajlik, tehát számos ország még mindig artézi módon gondolkodik a vizeiről, számos országban már abszolút ebben a rendszerben is teljesen továbbfejlesztve és felvirágoztatva dolgoznak a szakemberek, és fantasztikus összefüggéseket, eredményeket találnak. A forradalom zajlik, de érdemes élen járni, én azt gondolom.
Köszönöm szépen. Kérdést ki szeretnék feltenni.
Köszönöm szépen a nagyon sok mindenkinek szerintem hasznos ismeretterjesztő előadást, és tudom, hogy az önök kutatócsoportja nagyon sokat foglalkozott a magyarországi híres szikes tavakkal, illetve azt is tudom, hogy ugyanakkor a agrárgazdaság nagyon sokat küzd a földek szikesedésével. El is hangzott itt is, hogy nagyon sokszor, hogy a víz az hol áldás, hol csapás. Ön szerint a vizek által szállított só áldás inkább, vagy csapás?
Hát azt mondhatom, hogy kutatóként nyilvánvalóan, ha a mezőgazdaság oldaláról nézem a kérdést, akkor egy csapás a súfelhalmozódás, de ott, ahol mondjuk műrevaló sótelepek képződnek, például felszín alatti vízáramlásoknak köszönhetően, és nem mezőgazdasági területről van szó, ott azért mindenképpen pozitívumnak minősíthető. Engem magam részéről legjobban a folyamat érdekel, tehát az a fajta kutató munka, amelynek révén rájöttünk arra, hogy a szikesedési mintázatot, amely nagyon furcsa mozaikosságot mutat, ha például az Alföld térképére tekintünk, akkor ezt a mélyben, az alaphegységből fölfelé mozgó vizek által szállított só idézi elő, és hát a gravitációs áramlási rendszerek, amelyek a domborzat különbségeknek köszönhetően működnek, osztják ki ezt az alulról származó sót. Tehát ez egy nagyon izgalmas felfedezés volt, mikor erre a kérdésre választ kaptunk, és hát azt gondolom, hogy maga a tudás, tehát hogyha már értjük, hogy milyen folyamatok eredményeképpen alakulnak ki ezek a szikes területek, talán ez is segítségünkre lehet, például a mezőgazdasági művelési területhasználat tervezésnél.